szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
Gérszabó Judit, hárman a szekrény tetején, 5. fejezet. Óváron nekünk mindig jó, de Mildivel mégis megennénk egymást. Most már Péter is ott lakik, aki fiú, de rendes. Anyánk reménykedve figyelt engem, meg Mildit is, végül megrázta a fejét. Nem lehet óvára együtt elengedni őket, nem tehetem meg Esztivel, megennék egymást. Végül döntött. Andrea és Éva elutazik, mint eddig, és Médi itt marad velem. Nagyon irigyeltem Médit, hogy anyánkkal maradhat. Legszívesebben el is utaztam volna, meg itthon is maradtam volna. Csak ez sajnos nem lehet. Nekifogtunk Évával becsomagolni mindent, amire szükségünk lehet. Anyánk átvizsgálta bőröngyeinket, és 3/4 részét kidobálta. Szerencsére a felét sikerült újra visszacsempésznem. Aztán Évával teljesen egyedül nekilódultunk, pedig Győrben át kell szállni. Anyánk mindig feljön velünk a vonatra, keres rendesnek látszó házaspárt is kérdezgeti tőlük. Egészen Óvárig utaznak? Ha igen, akkor rájuk bíz, pedig erre semmi szükség nem lenne. Ha leszáll és benyújt az ablakon 2 levelezőlapot, az egyiken ez áll. Rendben, megérkeztünk Győrbe, és rájöttünk, melyik vonattal kell tovább utazni. A másikon ez. Szerencsésen megérkeztünk Búvára is épségben, meg a Podgyász is. Mert véleménye szerint 2 hét is beletelne, mire ezt megírnánk neki. Így is van pontosan. Még a lelkünkre kötötte, hogy mindenkinek adjuk át az üdvözletét, és hogy Ferkónak küldött csokoládét semmi egy esetre ne együk meg. De nem nagyon figyeltem rá, mert azt akartam meglátni, ahogy a vonatindító felemeli a tárcsáját. Úgy szerette, amikor a vonat elindul. Olyankor legszívesebben kiugranék a harisnyámból, a bőrömből. Ez velem eléggé gyakran megesik. Integettünk Évával, anyánknak, meg a csodálatos Médinek is, habár neki nem akartam, de összekaróbb váltak. Nem lehetett az integetésemet külön választani. És csak csodálkoztam magamban. Mennyire hasonlít Médi anyánkra? Ugyanúgy mosolyog, meg minden. De nagyon reménykedtem, csak azért látom így, mert össze-vissza ráz a vonat. Kiderült, hogy Éva is úgy látta, habár kétségtelen, hogy őt is rázta a vonat. A néninek meg a bácsinak, akik rábízott anyánk, el kellett mesélni, hova utazunk, kihez és miért, és így tovább. Legfőképpen azért nem kedvelem az ilyesmit. Lekínáltak bennünket almába vett cukorral, és Éva már majdnem elfogadta, mert csak az utolsó pillanatban vette észre a figyelmeztetésemet. De 2 hét múlva már nem is látszott a kék folt a bokáján, ahol megérintettem. Anyánk éppen eleget magyarázta. Vannak beteg hajlamú emberek, úgy hívják cukros bácsi. Ad nektek cukrot, ígér mindenfélét, és azt akarja, hogy szálljatok le vele a vonatról. Csak vártam türelmetlen, hogy ez a bácsi mikor kezd rábeszélni még minket. Még meg is kérdeztem. Ne szálljunk le esetleg egyik-másik állomáson? De ő azt válaszolta. Isten őriz, higanylány! Megígértem anyádnak, hogy épségben átadlak. És Győrben bedobtuk az első lapot. Még írtunk is hozzá, amiből ilyen lett. Rendben, megérkeztünk Győrbe, és rájöttünk, melyik vonattal kell tovább utazni. Évát az utolsó percben védtem meg a cukros bácsitól és a cukros nénitől is, akik meglepődtek a keresztkérdéseimtől, és többé nem mertek minket elcsalni. Andrea cipelte a csomagokat, hogy az övé legyen a hordárpénz, de a süteményekből csak 2 harapást adott, melyhez hasonló jókat kívánok, tisztelettel Éva. És egész úton úgy reméltem, hogy lesznek csinos fiúk, vagy valami más érdekes. Csak mászkáltam érdeklődve kibe, amitől a házaspárig bólogattak elismerően. Jó idegei lehetnek az anyádnak. De sajnos nem történt semmi különlegesség. Épségben leszálltunk az óvári pályaudvaron. Éva így morgott. Nem is akart minket senki elcsalni, megehettük volna az almát, olyan szomjas vagyok. Nehéz megérteni, mitől ilyen buta. Csak ennyit kérdeztem tőle. És ha mérgezett alma volt? De sose gondol semmire? Éva dühösen pislogott rám. Ha én megmondom, hogy mire gondolok, akkor te megtépsz. Néha jobb lenne egyedüli gyereknek lenni. És soká nem vettük észre Eszti néniéket, mert nem ott álltak, ahol mi. Aztán felfedeztük Ferkót. Nagyon megnőtt az 1 év alatt. Odaadtuk neki a léggömböt, amit mindig viszünk ajándékba, és rákötöttük a kezére, nehogy megint elengedje, mert akkor bömböl, és nem lehet érteni egymás örömteljes szavát. Eszti néni kissé kövérebb lett, és nagyon örült nekünk. Anti bácsi, aki a férje, sovány és bajuszos, és kissé alacsonyabb, de erről nem kell beszélni, és kész. Mihorászni meg pláne nem, még a hátuk meget sem. Kocsival mentünk hazaig, mert Anti bácsi sofőr, és elkérte az autót a vállalattól. Teherautó. Csak kicsit lassan bírt elindítani, mert minden gyerek hátul akart ülni, aztán meg valamennyi elől. Anti bácsi nevetve mondta. Szíveskedjetek eldönteni, mert nem hinnétek, de nekem más dolgom is van. Aztán mégis én ülhettem mellé, mert nem nagyon hitte el, hogy nem ugrándoznék le felmenet közben. A ház nem változott semmit. Egyemeletes. A lakás sem, a kert sem. Sok benne a szép virág, amiket Anti bácsi gondoz. Sokat járunk vele kirándulni, legtöbbször a Selymes patakhoz. Annyi ott a Ciklámen, hogy csupa lila a rét, csupa lillat az erdő. Lehet szedni akármennyit belőle, és nem kell futni, mert nincsen csősz. Anti bácsi mindig lát valami érdekeset. Egyszer azt mondta nekem, képzelj el egy négyzetmétert. Behunytam a szemem, hogy elbírjam képzelni. Aztán kinyitottam és bólintottam. Akkor körbekerített a botjával egy cirka-birka akkora részt, és kérte. Soroldál, mi mindent látsz ezen a helyen. Izgatottan legugoltam és soroltam. 700 tavai gaz, 3 göröngy, 9 kavics, meg egy valamilyen bokor. Ő nézze csak rám, és például béka nincsen? Mereztettem a szemem mindenfele, mert már tudtam, hogy béka van, de sehol nem bírtam meglátni. Akkor lassan odabökött a botjával, amitől az egyik göröngy messzi ugrott. Béka volt, és Anti bácsi mosolygott tovább. Több béka nincs? Megpiszkáltam minden vacak göröngyöt, de nekem just se ugrottak sehova, és csak lestem, hol talál még másik békát. Akkor lassan a bokorhoz nyúlt, a tenyerébe takarta az egyik levelet, és mutatta óvatosan nekem. Az is békává változott. Leveli békává, aminek csupa zöld a ruhája, és a napsütésben arany a szeme. Ha valaki a kezébe csukja, akkor hűvös, ha kinyitja, akkor liheg a torka, aztán megszire ugrik. De történt más is. Egyszer talált egy kis vadnyulat. Az a legszebb a világon. Csak lapul az ember kezében, a hosszú füleit teljesen hátára csukja, és selymes puha. És így néz rád a fekete szemeivel. Tudod, én nem is vagyok a világon. Csak lapult a réten, és amit learadtak a feje felől, lekaszálták. Az anyukája elszaladt az emberek elől. Nagyon szerettem volna a kis nyulat hazavinni, de nem lehetett, mert csak szabadon bír élni. Visszatettem a földre, és ott is csak lapult egészen szorosan, mert még anyukájára másra nem tanította. És kérdeztem, visszajön érte? Biztosan siet hozzá? Biztos, hogy nem egy ravasz róka talál le előbb? Anti bácsi nem felelt semmit, hanem mutatott nagyon érdekes fagyöngyöt a fán, ami élősködik, és a madarak hordják szét a magját, amiből tudtam. Nem biztos, melyikük ér előbb a kis nyúlhoz, esetleg egy kóborkutya vagy más. Ilyenek is vannak az erdőben, amit borzasztóan sajnálok. Ezeket nem látja meg egy gyerek, ha nem mutatják neki. Anti bácsi gombákat is ismer, a szamócát, meg az ibolyát, a kakukkot, mindent. Megismeri mind a vadvirágokat. Gyökeresen kell mutatni, mert legtöbb növénynek a gyökere is jellegzetes, vagy mi. Anti bácsi csak sorolja az erdei sétán. Erre róka járt, itt szinkekölt, ez őznyom, ez friss, ez kutyáé, szarvasé, vaddisznóé. Ilyen felnőttekkel érdemes mászkálni, mert minden olyan lesz, mint a képeskönyv. Eszti néni ápolónő, csak nem kórházban dolgozik, mert nem volt lakásuk, pedig már lett nekik a kicsi Ferkó, akin az egész család hatalmasan csodálkozott, mert nálunk inkább csak lányok születnek. Úgyhogy mondta nekik az Óvári Erzsébet néni, akit majd szintén elmesélek. Gyertek hozzám lakni, mert nagy az én házam és a kertem is, ahol majd dolgozhattok. De nem sokáig dolgoztak, mert Erzsébet nénivel nagyon nehéz kijönni. Elköltöztek inkább egy öreg bácsihoz, akit Eszti néni ápol, aki szintén valamilyen rokon, de mégis szelíd. Nem tud már mászkálni, csak felülni az ágyban. Akkor is felült nehézkesen, amikor beruhantunk hozzá köszönni. Mosolygott, és megpacskolt az arcomat. Te vagy az Andrea, a jó kislány, és mondta Évának. Te meg javulj meg! Ő az egyetlen, aki engem tart jobb gyereknek, már csak emiatt is kedvelem. Ez a tévedése onnan adódik, hogy Évának van egy rossz szokása a sok más mellett. Visít torka szakadtából, ha fut. Én viszont szép némel szaladgálok, mert többnyire Éva szalad elől és ordít, hogy valaki meglássa, mi van, én rohangálok utána csendben, hogy minél később vegyenek észre. De az ilyen dolgok az öregbácsit már nem érdeklik, csak mérgelődik az ágyban a lárva miatt, akárki is rohan elől. Aztán rábíztam Évára az ajándékok szétosztását, én meg futottam egészen a kert végéig. Ott robog el a vonat, egészen közel. Anti bácsi lécet szögelt a kerítéshez, amire fel lehet állni és integetni a vonatnak. De kavicsokat nem szabad dobálni, mert véletlenül eltalál az ember egy kisbabát. Meg van lugas is, amit át kellene festeni, de egyébként teljesen jó. Aztán csak megtorpantam, mert nem lehetett nekem felállni a vonat leső aldeszkára, mert állott rajta egy fiú. Kicsit hátranézett, érem, aztán visszafordult. Eléggé csinos, úgyhogy visszalihegtem Eszti nénihez. A kert végében egy idegen fiú áll. Eszti néni legyintett, nevetett. Nem idegen, csak még nem jutottam szóhoz tőletek. Nemrég költöztek ide, Péternek hívják, körülbelül annyi idős, mint te. 15. Pontosan vágtam rá, és határozottan néztem Évára, aki már nyitotta is a száját, hogy csodálkozzon. Hiszen Andrea csak 12. Amit pedig nem kell folyton kiteregetni, mondta még Eszti néni. Úgyis majd megismerkedtek. Amin egy kicsit meglepődtem, hogy én csak úgy ukmukfuk megismerkedjem egy fiúval, és nem tudtam, hogy történik majd. Annyit elhatároztam, feltétlenül magázódunk, mert engem még úgyse magáz senki. Meg ezt is. Esetleg majd feleségül megyek hozzá, szóval sose lehet tudni. Éva rögtön szaladt hozzá, mert ő még kicsi, és beszélgettek hármasban Ferkóval. Az alatt én elfogalatlanul kiültem a kerti ablakba olvasni. Máig sem tudom, melyik könyvet szedtem elő. Péterék kezdtek játszani mindenféle, de nem sikerült, mert Évának sosincs semmi ötlete. Ferkó meg még kicsi. Péter is elég hamar rájött erre, és felszólt nekem. Sokáig bámulod még ezt a könyvet. Miért nem jössz inkább játszani? Amiből rájöttem, magázás nem egészen úgy alakul, mint reméltem. És felrendzettem az olvasásból. Mehetek éppen. Mert anyám kedveli, ha felnőtt módra viselkedem, úgyhogy felnőtt módra kisiettem az ablakon, csak tavaly óta már elfelejtettem, hogy milyen magas. De azért igyekeztem inkább társalogni a sántítás helyett. Az én ablakom otthon 10-szer ilyen magas, mint amint kibejárkálok. Aztán felmértük a terepet együtt. A lugasban előadásokat tartunk, írunk hozzá színdarabot. A szerszámos kamrában hajókat faragunk, meg mindenfélét, beleegyeztem. Már nekem is volt hajom, persze kiskoromban. Hogy láthassa, kivel van dolga. Csak azt nem mondtam meg, az enyém teljesen szárazföldi vitorlás volt, mert ha vízre tettük, rögtön felborult. Nem fontos mindent mindjárt kifecsegni. Soroltuk tovább. A kertben lesz szabadtéri színjáték, este villanyfényben, és így tovább. Aztán vonat jött, megszámláltuk, 70 vagont húzott. Péter szerint 69-et, és én biztosan beleszámoltam a szerkocsit is. Akarattal bólintottam. Majd megmondja nekem Anti bácsi, hogy a szerkocsi az micsoda. Amint elment a vonat, rögtön odaengedtük a kicsiket is. Az utolsó kocsi leghátulját még teljesen tisztán láthatták. Péter javasolta még. Most pedig ismerkedjetek meg Peggyvel. Peggy. Így kell írni, mert angol név. És mentünk a kiskertbe, ami a Péteréké. Peggy Péter kutyája. Van faháza, amit Anti bácsi eszkábál deszkából. Peggy kisé össze-vissza kutya, mert az lány név, a kutya viszont fiú, ami úgy adódott, hogy a kiválasztásnál először nem akartak Péternek fiú kölyköt adni, hanem lányt. Aztán mégiscsak azt adtak, de addigra már elhatározták a Peggy nevet, ami szerencsére a kutyát teljesen hidegen hagyta. Nem harap? Faggatozott az Éva óvatosan. Ha csak te meg nem harapod, kapta rá feleletet. Peggy fajtája Dobberman, füle farka levágott. Megkérdeztem én is gyengéden. Nem fájt neki nagyon? Péter válaszolta. Nem, mert apránként vágtuk le. Nagyot nevettünk, és megkérdeztem vidáman. Tudod, miért csóválja a farkát? Nem tudta. Csak hogy örömében meg ilyeneket Úgyhogy ráfeleltem. Mert a farka nem bírja a kutyát csóválni. De nem nagyon kacagott, úgyhogy hozzátettem. Ez persze az Éva vicce, aki még sajnos eléggé gyerekes. És elmeséltem inkább a rendes pózna bólhatréfáját, amin azért szerencsére nagyobbat mosolygott. És már láttuk, hogy jó barátok leszünk, habár elég nehéz a jövőbe látni. Mentünk fel Peggy után Péter szüleinek is bemutatkozni, habár apukája éppen dolgozott, de anyukája szóba állt velünk. Hogyan mondtad? Kovács, Andrea és Éva? TS-sel vagy CH-val a végén? Be kellett húgynom a szemem, hogy lássam leírva a nevünket, aztán feleltem. Kovácsnak hívjuk egészen végig. És faggatott tovább. A Répcelaki vagy a Kavácsi Kovácsok közül valók vagytok. Ami elég fogas férkés, de hamar tudtam a választ. Mi a Práter utcai Kovácsok közül valók vagyunk. Amitől kerekre nyitotta a szemét. Csak nem a sofőr rokonai? A hangját külön meg kellett volna hallgatni. Először ezt akartam választani. A mi anyánk tanárnő, úgyhogy mi velünk nyugodtan lehet barátkozni. De nem mondtam, mert rájöttem, hogy én sajnos egyáltalán nem akarok a Péter anyukájával barátkozni. Addigra már ő úgyis udvariasan felállott. Sipírsz lefele, itt nem lehet rendetlenséget csinálni. És becsapta a hátunk mögött az ajtót. Úgyhogy mentünk vidáman lefelé, és nagyon mosolyogtunk az Évával, hogy ne éreztessük Péterrel a mamáját, mert senki sem tehet a szüleiről. Vigasztaltam gyengéden. Nem is olyan nagyon borzasztó a mamád. Péter kicsit távol maradt. Még csak az hiányozna, ez Lújza, apa nagynénje. Csak Izéninnek kell szólítani, mert az szerinte szebb. Ahol Izének, ahol Íznek. Csak nem is így kell írni. Nem fontos, hogy hogyan kell őt írni. Trappoltunk lefelé a lépcsőn, és én azt fürkésztem. Mit lehetne játszani egy ilyen pompás, hosszú lépcsőházban? Rakétakilövést például. Közben beszélgettem. Anyukád, ő hol van? Addigra Péter már kiszaladt a kapun át a kertbe, és nem fordult vissza, csak úgy felelt. Ő elmenni tőlünk. Uff, kiáltoztam, hogy a tapasztaltabb indiánok szóltak, mert én is tapasztaltam már ilyet. Meg is mondtam. Nekem meg a papám ment el egy leány miatt. A te mamád is? Vagyis, hogy fiú miatt? De kiderült, hogy nem, hanem ez csak az Izénéni fogta rá. Pedig Péter anyukája szép, vidám, kedves, meg ilyenek. Ez meg is látszott a gyerekén. A papája is rendes, csak száraz. Sokat olvas, keveset beszél, az is ritkán, ami a szép feleségét idegesítette és elment. Úgyhogy egy dologban egészen biztos voltam. Izénénivel majd egy kissé foglalkoznunk kell, hogy ne ő legyen Péter anyukája helyett. Hát bizony, vagy nyulak is vannak az életben. Szerencsére legalább Peggyvel minden rendben volt. Csóválta a maradék farkát, és amikor újra meglátott minket, és nem ugatta. Hát ti milyen fajta kovácsok vagytok? Sofőrféle? Meg lehetett simogatni a sima szőrét, és nem történt semmi. Csak teljesen koszos lett az ember keze, amit le lehet mosni néha. Peggy meglehetősen élénk, felugrál és puszit ad. Olyankor azt kell neki mondani, hogy fúj, ami tisztán megért. Lekushad és nem ugrál három pillanatig, akkor aztán kezdi előről. Járt iskolába úgy, hogy amit parancsolnak, azt csinálja, mégpedig leül, feláll, megáll, oda jön, ha éppen nincs valami más dolga. Édesüst kiabálta nekünk Péter, és megfogott egy kerti széket, amitől Peggy hallatlanul izgatott lett. Ketten is alig bírtuk tartani Évával. Péter letette a széket az udvar közepére, és ordította. El lehet ereszteni? Peggy lelkesen nekirohant a széknek, és átugrotta. Oda-vissza, oda-vissza folytonosan. Addig csinálja, amíg össze nem esik, hencegte Péter. Ugyanis Peggy nem járt soká kutyaiskolába, és csak azt tanulta meg, hogyan kell elkezdeni, de azt már nem, hogy hogyan kell abba hagyni. Csak gyönyörködtünk a kutya ugrálásában, és én egyből rájöttem, hogy ezt prímán fel lehet majd használni. És ebben az egyben teljesen beleláttam a jövőbe.